dönteni, hogy hol, milyen területen mekkora a szakdolgozói hiány.
Az aszályos nyár is a gazdasági környezet miatt drágább lehet ősszel az étkezési burgonya.
Atomfegyverekkel szerelné fel haditengerészetét Észak-Korea, jelentette be Kim Jong-un.
Egyre több sebességkorlátozó tábla tűnik el Eger utcáiról, sokan parti kelléknek viszik, de ezzel bűncselekményt követnek el.
A délelőtti napos időt követően délután megnövekszik a felhőzet, a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk.
Következnek a részletek, a szerkesztő Illis László. Enyhén emelkedett az infláció augusztusban, de olcsóbbak lettek az élelmiszerek, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból.
A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek. A szolgáltatások ára 5%-kal nőtt. Az élelmiszerek ára ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal csökkent. A háztartási energiáért 4,3%-kal, ezen belül a gázért csaknem 11%-kal kell kevesebbet fizetni.
Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt.
A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az amerikai-iráni harcok kezdete óta eddig mintegy 126 dollár volt a legmagasabb ár. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását.
Nincs infrastrukturális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének. A többi közt erről beszélt Holoda Attila a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Az energetikai szakértő a Felkelőben azt is mondta, hogy minél előbb rendezni kell a MOL-INA ügyet, amely mérgezi a horvát-magyar kapcsolatokat. Részletek Brieska Dánieltől.
Az uniós kereskedelmi rendelkezés szerint 2027 novemberében véglegesen meg kell szüntetni az oroszoktól vezetéken vásárolt földgázforgalmát, ami nagy kihívás. Erre hívta fel a figyelmet Holoda Attila a Felkelőben.
Nyilván feszültséget fog okozni a magyar-orosz kapcsolatban, hogy akkor ez hogyan történik.
Az energetikai szakértő ugyanakkor arra számít, hogy a magyar kormány megpróbál alkut kötni az Európai Bizottsággal, hogy elhalaszthassa a 2036-ig szóló hosszú távú gázszerződés megszüntetését. Holoda Attila hangsúlyozta, Magyarországnak valamennyi szomszédos országgal van vezetékes összeköttetése, az oroszokkal kötött szerződés miatt azonban eddig nem használták ki a lehetőségeket.
Magyarország földgáz fogyasztása körülbelül 8,3-8,5 milliárd köbméter, tehát ennek több mint a fele ezzel a hosszú távú szerződéssel le volt fedve. Most ezt újakkal kell kiváltani. Én azt gondolom, hogy az MVM csoporthoz tartozó gázkereskedői csapat képes arra, hogy az elkövetkezendő évben egy megfelelő portfóliót, kereskedelmi portfóliót összeállítva, hosszú távú, közép és rövid távú szerződésekkel feltöltse az ország gázigényét ellátó lehetőségeket.
A magyar miniszterelnök és Andrej Plenković horvát kormányfő augusztus végén a Bledben tartott stratégiai fórumon bejelentették, konkrét tárgyalások indulhatnak a két ország között, hogy lezárják az évtizedek óta rendezetlen MOL-INA ügyet. Holoda Attila emlékeztetett, a mostani konfliktus alapja, hogy Horvátország nagyobb beleszólást szeretne az INA stratégiai lépéseibe, ugyanakkor nem engedheti meg magának a visszavásárlást.
A horvátok szerintem már egy kicsit túl is nyomták azt, hogy ők ezt kifejezetten a horvátok és Hernádi Zsolt közötti ellentétre vetítették vissza, ugyanakkor soha nem utasították el a MOL ilyen jellegű fejlesztési pénzeit, tehát Hernádi Zsolt nem kellett a pénz, az meg kellett. De ebből a szempontból látszik, hogy valami fajta kompromisszumos megoldás kell.
Az energetikai szakértő hozzátette, a MOL balkáni terjeszkedését segít heti elő a horvát olajtársaságban meglévő tulajdon része. Holoda Attila szerint ahhoz, hogy a magyar vállalat kihasználhassa a teljes értéklánc birtoklását, szüksége van az INA-ra.
Nyilvánosságra hozza a kormány az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét, olvasható a kormány.hu-n.
A dokumentumokból mindenki számára láthatóvá válhat, milyen döntéseket zárt el az Orbán kormány a nyilvánosság elől, és hogyan működött az elmúlt másfél évtizedben az állami közpénz szivattyú. Első körben a századvég tanulmányaival kapcsolatos kormányhatározatok kerültek ki a kormány oldalára, amelyek összesen mintegy 65 milliárd forintról szólnak.
Elutasította az Európai Unió törvényszéke az Orbán kormány keresetét. A pert az előző kabinet azért indította, mert egy tartózkodása miatt kihagyták a döntésből.
A keresettel az Orbán kormány azt próbálta megakadályozni, hogy a befagyasztott orosz vagyonból származó bevételeket az ukrán fegyveres erők támogatására fordítsák. A törvényszék arra hivatkozva utasította el a keresetet, hogy az nem tartozik az uniós bíróság hatáskörébe.
Csökkent szeptemberben a Tisza párt támogatottsága, miközben nőtt a párt nélküliek aránya. Derül ki a mobil és web alkalmazásra épülő Europion kutatási platform felméréséből.
A teljes felnőtt lakosság körében az augusztusi 49-ről 47%-ra csökkent a kormánypárt támogatottsága. Az elmozdulás ugyanakkor hiba határon belüli. A Fidesz tábora 21% maradt, a párt nélküliek aránya viszont 15-ről 18%-ra emelkedett. A politikusok népszerűségi listáját Vitézi Dávid vezeti 52%-kal, Magyar Péter miniszterelnököt 3%-ponttal megelőzve.
Kossuth Rádió.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Megtörtént a szakdolgozói bérrendezés előkészítése, közölte közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt 500 milliárd forintot költene erre, de nem mindegy, hogy milyen elvek mentén. Kovács Anna összeállítása.
A plusz 500 milliárd forint forrást az egészségügyben dolgozók életpályájának megbecsülésére és egy új szakdolgozói bértábla kialakítására szánja az egészségügyi tárca. Hegedűs Zsolt miniszter erről már a pénzügyminiszterrel is egyeztetett. Sinkó Eszter egészségügyi közgazdás szerint az 500 milliárdos keret a kormány egyik ígérete volt, amelyet most bevált, de fontos lenne látni, hogy ebből pontosan mire és mennyit költenének.
Az egészségügyi ellátórendszert teljes egészében végig kell gondolni, és miután végig gondolta, hol milyen elvárásokat fogalmaz meg a szolgáltatások irányába, akkor ahhoz képest kell megnézni, hogy hol milyen egészségügyi személyzet áll rendelkezésre.
Az egészségügyi közgazdász a Krónikának azt mondta, hogy végig kell gondolni a megyei kórházak és a városi kórházak közötti munkamegosztást, vagy éppen újra kell szervezni a betegellátást a páciensek életkora szerint. Sinkó Eszter úgy gondolja, a bérfejlesztéseknél nem érdemes mindenhol egy új bértábla szerint meghatározni a fizetéseket, hanem az alapján kell dönteni, hogy hol, milyen területen mekkora a hiány, hol van szükség továbbképzésre.
A bérfejlesztéseket arra célra fordítsa, hogy ezeket a hiányokat tudják pótolni, mert ugye a legfontosabb, hogy az egész ágazat teljesen újra legyen struktúrálva, új elvárások mentén, új mérhető célok mentén legyen megszervezve.
Sinkó Eszter szerint a technológia fejlődését is figyelembe kell venni, az ugyanis nagyon gyors és számos esetben esetleg egy továbbképzés után a nővérek is át tudnák venni az orvosok feladatait.
A mesterséges intelligencia alkalmazásakor az egyik legfontosabb kérdés, hogyan használja a beteg, valamint az egészségügy, mondta a Semmelweis Egyetem Digitális Egészségtudományi Intézetének igazgatója. Az AI sokat segíthet a betegségek megértésében, ugyanakkor fontos tisztában lenni a korlátaival és az adatvédelmi kockázatokkal is, Bújtás Szintia összeállítása.
Elég gyakran szoktam használni mesterséges intelligenciát, egészségügyi célzattal is, illetve egyéb dolgok kapcsán is. Egészségügyel kapcsolatban több alkalommal sikerült igazából betegségeket beazonosítanom, úgyhogy amikor már az orvoshoz mentem, akkor tulajdonképpen tudtam, hogy mi a bajom.
Meséli egy jászárok szállási férfi. Napjainkban egyre többen használják egészségügyi kérdésekben is a mesterséges intelligenciát. Erről már a Semmelweis Egyetem egészségügyi közszolgálati kar digitális egészségtudományi intézetének igazgatója beszélt a Krónikának. Palic Tamás hangsúlyozta, rendszeresen visszatérő kérdés azonban, hogy mennyire lehet megbízni az AI-ban.
Akkor fog tudni jó választani a mesterséges intelligencia, hogyha jól teszik fel a kérdést, és egyébként egy olyan modellnek, ami valóban mondjuk az egészségügyi adatokon tanult, úgyhogy inkább én azt gondolom, hogy nem is az a kérdés, hogy mennyire lehet megbízni, hanem hogy hogyan használja a beteg és akár az egészségügy ezt a mesterséges intelligenciát.
A szakember hangsúlyozta, bár a mesterséges intelligencia sokat segíthet a páciensnek egy adott betegség megértésében, érdemes minden esetben szakemberhez fordulni.
Ami még hiányzik azért a mesterséges intelligenciából jelenleg, hogy az orvos nyilván a tanulmányai meg a tapasztalati alapján azt is tudja, hogy pontosan mit kell kérdezni és mire kell rákérdezni. Még ha egy laikus használja a hasonló célon a mesterséges intelligenciát, akkor általában konkrétan beírja, hogy mi az, amit tapasztalt, és hát ez nagyon, nagyon komoly tévedésekhez vezethet.
Palic Tamás arról is beszélt, hogy adatvédelmi szempontból mit érdemes figyelembe venni azelőtt, hogy a saját egészségügyi adatainkat megosztanánk a mesterséges intelligenciával.
Az egyik fontos dolog az, hogy ha feltöltjük dolgokat, akkor nem biztos, hogy tudjuk, hogy pontosan hova kerülnek, illetve mire használják ezeket az adatokat. Másik pedig az, hogy amikor feltöltöttük, akkor pedig utána már igazából ennek a befolyásolhatósága, hogy pontosan mit tesz utána, amit esetben egy vállalat, egy cég ezekkel az adatokkal, ez nagyon-nagyon kérdéses.
A szakemberek ezért a mesterséges intelligencia tudatos használatára hívják fel a figyelmet.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Az izraeli hadsereg több alkalommal is fehér foszfort vethetett be idén Libanonban, jelentette az egyik nemzetközi emberi jogi szervezet.
A rendkívül súlyos égési sérüléseket okozó anyag ugyan nem tiltott, de civil területeken való használata háborús bűncselekménynek számít. A jogvédők a vegyi anyagra vonatkozóan új nemzetközi szabályozásokat sürgetnek.
Atomfegyverekkel szerelni fel haditengerészetét Észak-Korea, jelentette ki Kim Jong-un. Az észak-koreai vezető ezt akkor közölte, amikor hadrendbe állították az ország új 5000 tonnás tengeri rombolóját, Márta Renátó összeállítása.
Kim Jong-un szerint a haditengerészetnek az ország nukleáris ellencsapási rendszerének részeként is képesnek kell lennie megtorló csapás végrehajtására. Az észak-koreai vezető azt is bejelentette, hogy Fennyán 8 hónapon belül be fogja mutatni a haditengerészeti fejlesztések következő szakaszát. Csoma Mózes, Korea kutató volt szöuli nagykövet, a Krónikának elmondta.
2006 óta Észak-Korea egyértelműen egy nukleáris hatalomnak tekinthető. 2006-ban hajtott először végre föld alatti nukleáris próbarobbantást. Gyakorlatilag itt az elmúlt évtizedek során folyamatosan egy fegyverkezési verseny zajlik a kelet-ázsiai térségben. Itt hagyományosan kialakult törésvonalak vannak, hagyományosan kialakult szövetségi csoportosulások vannak. Egyik oldalon Egyesült Államok, Dél-Korea, Japán, másik oldalon Észak-Korea, Kína, Oroszország. Észak-Korea mindenképpen szeretné elkerülni azt, hogy valami olyan helyzet alakulhasson ki az észak-koreai rezsimmel kapcsolatosan, mint ami az elmúlt lényegében 20 év során ugye kialakult közel-keleti térségben. Az észak-koreai rezsimet tehát mindenképpen az elrettentés motiválja, és az ilyen jellegű harcias megnyilatkozások, illetve a folyamatosan végrehajtott fegyverkezés egyértelműen az elrettentés a céljait szolgálja.
Kim Jong-un vasárnap a keleti parti Wonsan kikötővárosban vett részt a Kangkon nevű romboló hadrend beállításán. A hadihajó a júniusban szolgálatba állított Choe-hyon után a második ilyen romboló, és a kelet-ázsiai ország keleti parti flottájához kerül. Észak-Korea tehát atomhatalom, ám a hasonló elrettentő bejelentések főképpen védekező mechanizmusok. Csoma Mózest kérdeztem.
Észak-Korea alapvetően az önvédelemre játszik. Tehát Észak-Korea semmiképpen sem robbantana ki egy fegyveres konfliktust a kelet-ázsiai térségben, mert azért nyilván a 21. századi realitásokból adódóan egy fegyveres konfliktus esetén, pláne hát az Egyesült Államokkal vívott fegyveres konfliktus esetén nyilván az észak-koreai rezsim megszűnne létezni, az észak-koreai rezsim összeomlana.
A bejelentés időzítése nem véletlen. Kim Jong-un azelőtt egy nappal jelentette be a fejlesztéseket, hogy Dél-Korea, az Amerikai Egyesült Államok és Japán megkezdte az ötnapos Freedom Edge elnevezésű hadgyakorlatát a dél-koreai Jeju-sziget közelében fekvő nemzetközi vizeken.
Kossuth Rádió.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Az aszályos nyár és a gazdasági környezet miatt ősszel várhatóan drágább lesz az étkezési burgonya. A jövőben arra lehet számítani, hogy tovább csökken a burgonya hazai vetés területe, Varga Tünde összeállítása.
Nem lesz jó termés sem hazánkban, sem összeurópai szinten étkezési burgonyából, a korábbi évekre jellemző magas termés átlagokat sem minőségben, sem mennyiségben nem érjük el idén. A vetőburgonya esetében a helyzet még rosszabb, így valószínűleg folytatódik az a tendencia, miszerint tovább csökken a burgonya hazai vetés területe, hangsúlyozza dr. Polgár Zsolt, a Mate Keszthelyi Burgonya Kutató Központjának vezetője, egyetemi tanár.
Nem csak ezek az éghalati anomáliák, hanem azok a közgazdasági tényezők elsősorban, amelyek ellehetetlenik azt, hogy gazdaságosan tudjanak termelni a magyar gazdák. Egyszerűen a többségük kis vagy közepes termelő, nem tudnak bekerülni a kiskereskedelmi láncokba. A nagybani piacokon való értékesítés pedig letöri az az egy-két kamu, ami hát nem egészen legálisan is olcsón kerül be az országba. Emiatt megy el a kedvük a termeléstől.
Nem csak hazánkban, egész Európában csökkent a burgonya vetés területe legalább 10%-kal. Ehhez társul még összeurópai szinten az aszályos év, ami terméscsökkenést okoz mindenhol, nem csak Magyarországon. A szakember szerint arra kell készülni, hogy nem lesz olcsóbb az étkezési burgonya, sőt.
Most a betakarítás kellős közepén vagyunk, most ugye akcióznak kiskereskedelmi láncok, úgy, mint mondjuk a dinnyével tették, vagy azon szezonális termékekkel, de utána jön majd a fekete leves, és emelni fogják, meg kénytelnek. Most is kapni 300 forintos akciós burgonyát, de a normál, legalábbis külalakilag szép, minőségű, 4-500 forintba kerül, lesz ez több is novemberre.
Polgár Zsolt szerint a hazai termesztők egyébként is hátrányban vannak. Azokat a valós termelői összefogásokat kellene támogatni, amelyek nagy volument, egységes minőséget tudnának burgonyából a kiskereskedelmi láncok felé biztosítani. Jelenleg ugyanis ilyen nincsen. Emellett, ha az étkezési burgonyát egészséges alapélelmiszernek tekintjük, akkor mielőbb szükség lenne az áfatartalom csökkentésére, ami sokat javítana a helyzetem.
Országosan több mint 11%-kal emelkedtek a lakásárak egy ingatlan hirdetési portál felmérése szerint.
Budapesten az éves drágulás augusztusban csak nem 7%-os volt, de a szakértők szerint a korábbi évekhez képest folyamatosan lassul a drágulás üteme. Szeptember elején a fővárosi használt lakások átlagos négyzetméterára 1.400.000 forint, míg a megyeszékhelyeken lévőké 877.000 forint volt. Az ingatlanok szempontjából a legdrágább megyeszékhely Debrecen, míg a legolcsóbb Salgótarján.
Hol érdemes élni, hova érdemes vállalkozást vinni, és honnan tudhatja egy polgármester, hogy a települése valóban fejlődik-e? Az Egyensúly Intézet idén is rangsorolta Magyarország valamennyi települését és a budapesti kerületeket, Cinege Levente összeállítása.
Mire jó egy ilyen rangsor azon túl, hogy mindenki megkeresheti benne a saját városát vagy faluját? Erről is beszélt a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában ma reggel Boros Tamás, az Egyensúly Intézet igazgatója.
Rangsorunk mind a 3154 települést, illetve a 23 kerületet rangsorolja. Igazából azért tűnik ellentmondásnak, mert hogy néhány kivételével a település indexünkön szinte minden mutatóban javultak a települések 2014 óta. Ez az év, amihez összehasonlítjuk a település a fejlődését. De nagyon nem mindegy, hogy ennek a fejlődésnek mi a sebessége.
Boros Tamás rávilágította a nagyobb települések, különösen a megyeszékhelyek fejlettségi különbségei az elmúlt időszakban mérséklődtek.
Kellett az, hogy egy ilyen módszertan alapján legyen egy olyan tudományos szervezet, kutatóintézet, ami elkezdje mérni ezek indikátorok alapján egy-egy városnak a teljesítményét, különböző település típusokat ideértve természetesen.
Székesfehérvár a megyeszékhelyek rangsorában bizonyos indikátor alapján az első, még más mutatók szerint a második helyen van az idei településindexben, emelte ki Cserpalkovics András városvezető.
Nekünk az a fontos üzenet, hogy egyrészt 53 indikátor alapján mit mutat az összkép, illetve hogy évről évre ez az összkép milyen módon és hogyan változik. Szeretünk egy szép fejlődő környezetű városban élni, közben pedig szeretjük azt, hogyha a helyi gazdaság munkahelyet biztosít az embereknek, megrendeléseket ad a gazdasági szereplőknek, de egy erős gazdaság és ipar az bizony nagyon sok ingázó munkavállalóval, és természetesen akár környezeti terheléssel, akár pedig közlekedési kihívásokra is jár, és ezeket kell jól összehangolni.
Meglehetősen komplex Debrecen fejlesztési folyamata, erről már Papp László polgármester beszélt a Krónikának, annak kapcsán, hogy a Civisváros az első egyharmadban, de mindössze a hatodik helyen végzett a településindex 2026-os összesítésében.
Pontosan az adja a legnagyobb nehézséget Debrecen esetében, hogy a gazdasági fejlődéssel lépést tudjon tartani a város fejlődése. Hogyha minőségi munkahelyeket tudunk kínálni, akkor ebben a tekintetben sikeresek lehetünk, és hát Debrecen az elmúlt években több mint 20 000 munkahely létrehozásában játszott fontos szerepet, de természetesen az élhetőség egy másik nagyon fontos szempont.
A polgármester hangsúlyozta továbbá, a város erőteljes gazdasági növekedése az ingatlanárak számottevő emelkedésével is együtt járt, ugyanakkor a fejlődés jelentősen bővítette Debrecen adóbevételeit és gazdasági mozgásterét is. Pénzügyi lehetőségeik érdemben javultak, ami alapot teremtett egy innovatív, újszerű bérlakásprogram elindításához. Pap László szerint a lakhatás olyan kiemelt terület, ahol a következő években további előrelépésre van szükség ahhoz, hogy a Civisváros a település index mutatóiban még kedvezőbb eredményeket érjen el.
Több 10 milliárd forint értékű országos fásítási erdősítési programról döntött szerdai ülésén a kormány. 2030-ig több millió fát fognak elültetni, új erdőket és zöld folyosókat is telepítenek. A részletekről kérdeztük Köböl Anita kormány szóvivőt, Delcsinyi Dávid és Pec Gábor Olivér összefoglalója.
Egyértelmű és nagyon fontos célja van az országfásítási programnak, mégpedig azt, hogy szeretnénk, hogy Magyarország egy zöldebb, egy élhetőbb és a klímaváltozás hatásaival szemben ellenállóbb ország legyen.
Köböl Anita elmondta, erdőket is telepítenének a program keretében, és városi, települési zöldítés is lesz.
Egyrésztről szeretnénk új erdőket létrehozni, fákat ültetni a településeken, fasorokat és erdősávokat létrehozni, például a csatornák mentén egy 20 km hosszan. A meglévő erdőkről való gondoskodás is a részét képezi a programnak.
Elsősorban a vidéki települések fásítása lesz napirenden, és az állami erdészetekkel együttműködve új erdőket is telepítenek. Azt most még nem tudni, hogy merre kezdik a munkát, a kormány szóvivő ugyanakkor elmondta, most kezdődik az egyeztetés az önkormányzatokkal, és az igények szerint majd rangsorolják, hol érdemes kezdeni a fásítást.
Ez a program most az első lépés. Ez egy irányelv, lefekteti az alapelveket, és ennek mentén tudnak felelős szakmai döntések születni.
A felelősségi kört is tisztázta Köböl Anita.
Az országfásítási programját az élő környezetért felelős minisztérium felel.
A szakmai részét illetően az állami erdészetek lesznek együttműködésben a kormánnyal, az önkormányzatokkal való együttműködés részleteit még most dolgozzák ki az illetékesek.
Ez akkor válik biztossá, amikor megszületik a határozat, megjelenik a közlönyben, és akkor már a pályázati feltételeket is részleteiben meg tudjuk ismerni.
Az országfásítási program 4 évet ölel fel.
Egyre több sebességkorlátozó tábla tűnik el Eger utcáiról, sorra érkeznek a lakossági bejelentések. Az önkormányzat szerint partikelléknek viszik el, kerek születésnapok alkalmából, de ezzel nem csak több milliós kárt okoznak a városnak, bűncselekményt is elkövetnek, Pilisi Csenge beszámolója.
Erről a részről is vittek el.
Mondja egy lakó, aki szerint többször is leszerelték már a sebességkorlátozó táblákat az utcájukból. Szerinte sötétedéskor néhány perc alatt le lehet csavarozni a táblákat.
Bosszús az ember miatt.
Ön szerint ez mennyire balesetveszélyes, meg gondolom nem véletlenül van kint ez a 30-as tábla, mondjuk ezen az utcán is.
Ha kint van, ha nincs, akkor se tartja be senki.
Ugyanúgy száguldoznak az autósok?
Ez túlzás, hogy száguldoznak, de nem sok értelme van a 30-as táblának. Rossz a sebességi fokozat is hozzá ezeknél az autóknál, mert a kettesben már sír, a motor hármas meg már kevés, a fordulatszámot nem veszi fel.
Egy ilyen táblát el lehet vinni észrevétlenül, hát annyi térfigyelő kamera van.
Van, ahol van, de nem mindenhol van. Mi utcánkban, hát a Mincentin, nem nagyon tudok, hogy volna egyelőre. Kereszt utcánkban is legfeljebb a házaknál van, de az meg csak a kapuig lehet, vagy a kapu előtti rész, tehát ugye tilos közterületen kamerázni. Egy este, egy éjszaka, ha nincs különösebben mozgás, sehol és lécsavarral van felfogatva, nem egy ilyen ördöngösség.
Az elmúlt időszakban több forgalmas utcából, például a Szépasszony vagy környékéről is eltűntek jelzőtáblák. Úgy tűnik, hogy a 20-as, 30-as vagy az 50-es számot ábrázoló közlekedési táblák a legnépszerűbbek. A pótlás darabonként mintegy 20-30 ezer forintba kerül a városnak, mondja Wagner Ákos, Eger polgármestere.
A kerek a 20-30 és az 50-es sebességkorlátozó táblák tűntek el. Vélelmezzük, hogy azért ennek esetleg a kerek születésnapokhoz van némi köze. Nyilván egyfajta ajándékként tekintenek az emberek rá, akik elviszik a barátjaiknak, családtagjainknak. Ugyanakkor azon túl, hogy a város tulajdonában van, és ez ugye egyfajta lopás. Másik oldalon viszont van a büntető törvénykönyvnek egy közlekedés elleni bűncselekmény kategóriája. Abban az esetben, hogyha veszélyezteti ezzel a közlekedőket, a illető a tábla eltulajdonításával az egyfokozat, illetve hogyha ebből adódóan vagy baleset történik, az pedig még magasabb szintű fokozatba kerülhet. Ugye erre szeretnénk felhívni a figyelmet a lakosságnak, hogy nagyon jó ajándék a kerekévfordulót ünneplők számára, ugyanakkor ezek a táblák viszont beszerezhetők. Hivatalosan, legálisan meg lehet vásárolni ezeket a táblákat, akár üzletekbe, akár azoktól, akik ezt forgalmazzák.
Évente ez mekkora kárt okoz a városnak?
2025-ös esztendőben 31 ilyen táblát tulajdonítottak el, és ennek a pótlása mintegy 2.400.000 forintba került a város számára.
A probléma nem egyedi. Tavaly több városban is kárt okoztak a meglepetésnek szánt táblákkal a tolvajok.
Sporthírek a Kossuth Rádióban.
Híreket. A friss híreket Mundrica István szolgáltatja a hallgatóknak.
Szervusz és köszöntöm a hallgatókat! A magyar női kosárlabda válogatott 84-63-ra legyőzte Japánt a berlini világbajnokság tegnap esti rájátszásában, és ezzel már negyed döntős. A magyar csapat 40 év után jutott ismét a legjobb 8 közé a VB-n. Juhász Dorka, a válogatott centere a győztes mérkőzést követően már a holnapi Egyesült Államok elleni negyed döntőre is előre tekintett.
Nem sokszor volt ilyen, hogy a magyar válogatott az USA-val játszott, úgyhogy ezt élvezni kell szerintem. Büszke vagyok abban, hogy a top 8-ba benne vagyunk a világbajnokságon, az óriási szó. Innentől kezdve pedig minden ajándék lesz szerintem. Szívvel, lélekkel ki kell jönni, küzdeni és megpróbálni nyerni. Nyilván ez a cél, nem fogjuk feladni a kezünket azért, mert az USA ellen fogunk menni.
Varga Barnabással és Vitális Milánnal a soraiban győzelemmel kezdte a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszát az AEK-n. A görög bajnok hazai pályán 1-0-ra nyert az osztrák Linz ellen, mindkét magyar játékos végigjátszotta a találkozót. Először kezdett tétmérkőzésen Gulácsi Péter a spanyol Villarreal kapujában, együttese viszont 3-2-re kikapott a német Dortmund otthonában. Hazai pályán nyert tegnap a Real Madrid is méghozzá 2-1 az Inter ellen, a másik három találkozón viszont vendégsiker született, az Aston Villa a Brüst, a Betis pedig a Lille-t egyaránt 3-2-re, míg a Manchester City a Portót 2-0-ra győzte le. Köszönöm figyelmüket!
Közlekedés.
Az Útinform információi szerint az M0-ás autó déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti térségében egy személyautó és egy tehergépkocsi ütközött össze. A 25-ös kilométernél a belső sávot lezárták. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Tatabányától kiépített terelésben a 60-as és a 20-as kilométer között az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani a külső sávban. Annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania.
Most pedig érkeznek a fővárosi utak hírei.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban lassan lehet haladni a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a Rákóczi úton a Blaha-Lujza tér közelében. A 6. kerületben lezárták a Városligeti Fasort a Bajza utcánál csatorna felújítás miatt, de a szerviz úton lehet közlekedni, a Bajza utcában sávlezárásra készüljenek. Tart a csatorna javítása a Bécsi úton befelé a Vörösvári után, ezért a külső sávot lezárták. Schilling Zsolt, BKK Info.
Időjárás.
Közeleg a hideg front, de hogy ez mit is jelent, azt Fejűs András mondja el.
Köszöntöm a kedves hallgatókat! Évszakváltó hideg front hoz több hullámban csapadékot, az első hullám már a délutáni, illetve esti órákban esedékes. Egyelőre még a front előtt 35 fok is lehet, az idei évben talán utoljára. Csütörtökön már jelentősen csökken a hőmérséklet, viszont átmenetileg szakadozik a felhőzet, a komolyabb esőzés intenzívebb záporokkal, zivatarokkal pénteken várható, amikor még a déli ország részben 31-32 fok is lehet, viszont a hétvégétől jóval hűvösebb idő valószínű. Felhőtlen időtöltést kívánok, viszont hallásra!
A déli krónikát hallották, hamarosan kezdődik a kulcskérdések 60-i Tóth Erikával, a téma a megyei önkormányzatok megszűnése. A krónika szerkesztője Illis László volt, a gyártásvezető Hörcsöki Nóra, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a technikai munkatársak Dancsó Mária, Fácán Andrea és Szilágyi Zsolt. A bemondó Bestin Betti nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímeát hallották. Viszont hallásra 17:30 perckor az esti krónikában.
Műsor ajánló.